nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit életünk akkor kezdődik, amikor alázatosan befogadjuk Jézust az életünk hajójába. Helyet adunk neki, meghallgatjuk az igét, és hagyjuk, hogy kérdéseket tegyen fel, megrendítsen és megváltoztasson bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Egyebek mellett az Európa felé tartó migránsok számának mérséklését is szolgálja az a segítség, amit Magyarország Csádban nyújt a közép-afrikai ország stabilitásának megőrzése érdekében. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Trisztán felhívta a figyelmet arra, hogy politikailag labilis, elsivatogosodó élelmiszerhiánnyal sújtott, vallás azon belül keresztény üldözéssel terhelt közép-afrikai térségben óriási szükség van jelenleg külső segítségre a békés együttélésre törekvő országok stabilitásának megőrzése érdekében. Mindez azért fontos szerinte, mert a hátrányos helyzetben lévő térségből, ha csak helyben nem áll rendelkezésre segítség, a következő években akár migránsok 10 milliói indulhatnak el Európa felé, ami beláthatatlan következményekkel járna kontinensünkre nézve. Ha az ukrajnai háborúban arra várunk, hogy mindkét fél számára elfogadható béketerv szülessen, akkor sosem lesz béke. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Olaszországban az idén 50. alkalommal megrendezett Csernobbiói fórumon. A kormányfő szerint nagyon kevés háború folyt úgy Európában, hogy nem volt kommunikáció a hadban álló felekkel, és ha nincs kommunikáció, akkor esély sincs arra, hogy a háború befejeződjön. Ezért Ukrajnával és Oroszországgal is fenn kell tartani a kommunikációt. Orbán Viktor kifejtette, a béketeremtést nem béketervel kell kezdeni. Először kommunikációra van szükség, aztán tűzszünetre, és csak azután lehet béketervet készíteni, magyarázta. A miniszterelnök kitért nyári körútjára is, melynek során Kijevet, Moszkvát, Pekinget és az Egyesült Államokat is felkereste. Azt mondta, azért indult békemisszióra, hogy felmérje a béke esélyeit, és az volt a benyomása, hogy jelenleg egyik fél sem akar békét, mert mindketten azt gondolják, hogy az idő nekik dolgozik. A magyar kormány elkötelezett a nők és férfiak közötti egyenlőség és együttműködés erősítése mellett, valamint a testi-lelki-szellemi egészség védelme iránt. Erről beszélt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Európai Unió soros elnöksége alkalmából rendezett tanácskozáson Budapesten. A Tárca távirat irodához eljuttatott közleménye szerint Koncz Zsófia hangsúlyozta. Magyarországon a 2010-es családbarát fordulat óta folyamatosan emelkedik a 3 év alatti kisgyermeket nevelő 25 és 49 év közötti anyák foglalkoztatottsága. 2010 és 2023 között 66,6%-ról 78,4%-ra emelkedett, ami 12%-os javulást jelent. A nők munkanélküliségi arányát tekintve a 2023-as adatok szerint Magyarország a 7. legkedvezőbb mutatókkal rendelkezik az Európai Unióban, tette hozzá az államtitkár. Koncz Zsófia elmondta, a kormány 2010 óta jelentős intézkedéseket tett a nők érdekében, hozzásegítve őket, hogy a munkában és a magánéletben egyaránt kiteljesedhessenek. A cél az, hogy a gyermekvállalás ne járjon hátrányokkal a munkaerőpiacon, a nők pedig rugalmasan dönthessenek arról, hogy mikor és hogyan szeretnének visszatérni a munkavilágába, emelte ki. Magyarország és Kuvait a kétoldalú együttműködés további fejlesztéséről egyezett meg több területen is. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvait városban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárca vezető a kuvaiti külügyminiszterrel, pénzügyminiszterrel és kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően aláhúzta, hogy a jó kétoldalú együttműködés kölcsönös szimpátiára alapul, amely annak nyomán jött létre, hogy mindkét ország történelmét átszőtte a küzdelem a függetlenségért és a szabadságért. Végül az időjárásról. A felhőzet nagy része feloszlik, inkább a Duna-Tisza köze mentén és délen maradhatnak felhősebb tájak. A gomoly felhőkből arrafelé záporzivatar kialakulhat, akár az éjszaka második felében is. Másutt csökken a csapadékhajlam. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 13 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somonyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A pápa a dzsakartai karitatív szervezetekhez. A szeretet bajnokai vagytok az élet olimpiáján. Ferenc pápa Indonézia után Pápua Új-Guineába érkezett. Pápua Új-Guinea története, természeti kincsek és szociális feszültségek. Oszkár és a hagymapince, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra. A pápa a dzsakartai karitatív szervezetekhez. A szeretet bajnokai vagytok az élet olimpiáján. Ferenc pápa csütörtökön délelőtt indonéziai apostoli látogatásának harmadik napján találkozott jótékonysági szervezetek kedvezményezettjeivel, meghallgatta tanúságtételeiket, és mindegyiküket a szeretet bajnokának nevezte az élet nagy olimpiáján. Az indonéz püspöki konferencia székhelyén Ferenc pápa a második teljes napján Indonéziában találkozott több jótékonysági szervezet kedvezményezettjeivel a délelőtti vallásközi találkozót követően.
Your Holiness, our love and admiration for you is boundless.
A püspöki konferencia elnöke, Antonius Subianto püspök, azzal nyitotta meg a találkozót, hogy Indonézia népének szeretetét a pápa iránt határtalannak nevezte. Ezt követően bemutatta a Szentatyának az eseményen jelenlévő betegeket, fogyatékkal élőket és szegényeket. Ketten közülük megosztották a történetüket. Mimi volt az első, aki elmesélte a történetét. 17 évesen vesztette el a látását.
As a young Catholic, I found solace in the way of the cross where I met Jesus.
Fiatal katolikusként a keresztútban találtam vigaszt, mondta. Jézus nem hagyta el. Szilárd meggyőződésem, hogy Isten egyedülálló képességekkel teremtette meg az embereket, hogy gazdagítsák világunk sokszínűségét, és a fogyatékosság csak egyike ezeknek az egyedi szempontoknak. Az egyház szerepe kulcsfontosságú az emberi személy méltóságának biztosításában, zárta történetét, mielőtt megköszönte volna a pápa együttérzését, amely reményt ad nekünk, tette hozzá. Ezután egy Andrew nevű fiatal sportoló emelkedett szóra. Enyhe autizmus spektrum zavart és enyhe értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak nála. A szüleim feltétel nélkül szeretnek engem, mondta a pápának. Büszkén osztotta meg, hogy beválasztották a kelet-dzsakartai kontingensbe, a paralimpiai játékokra, az úszás sportnemében, és hogy függetlenedési vágya miatt elkezdett egy barista tanfolyamot, valamint gitár és dobleckéket vesz.
Please bless my wonderful parents and all parents as special with special children worldwide.
Végül arra kérte a pápát, hogy áldja meg szüleit, és minden olyan szülőt, akinek különleges gyermekei vannak világszerte. Ferenc pápa ezután időt szakított arra, hogy kifejezze háláját minden jelenlévőnek, és azoknak, akik megosztották vele tanúságtételüket.
Voi che siete piccole stelle luminose.
Méltatta az indonéz püspöki konferenciát fennállásuk 100. évfordulója megünnepléséért, kiemelve jelentőségüket, mint kis fényes csillagok az egyházban. A pápa köszönetet mondott Miminek, amiért hangsúlyozta az emberi képességek egyediségét, amelyek világunk sokszínűségét gazdagítják, és Jézusról, mint a mi reménységünk lámpásáról beszélt. Ezután gratulált Andrewnak a paralimpiai játékokon való részvételéhez, mielőtt a jelenlévőket a szeretet bajnokainak nevezte az élet nagy olimpiáján.
Chiamati a diventare insieme campioni dell'amore nelle grandi olimpiadi della vita. Un applauso a tutti noi.
Rövid köszöntő szavainak befejezéseként Ferenc pápa emlékeztette a kis csoportot, hogy az Úr mindannyiunkat szeret, és soha senkit nem felejt el. Ebben a szellemben a pápa jó kívánságait küldte egy 87. születésnapját ünneplő hölgynek, aki betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen. Ferenc pápa Indonézia után megérkezett Pápua Új-Guineába. 3 napos indonéziai tartózkodása után Ferenc pápa szeptember 6-án péntek reggel tovább indult 45. apostoli útjának 2. állomáshelyére Pápua Új-Guineába. Majd 1 órás késéssel helyi idő szerint 10 óra 37-kor indult Ferenc pápa az indonéz légitársaság gépével Jakarta repülőteréről a távoli Szigetország felé, ahol Pápua Új-Guinea fővárosában Port Moresby-ben szállt le a 4700 kilométeres 6 órás utat követően. A Szentatyát Jakarta repülőterén az indonéz vallásügyi miniszter búcsúztatta, a helyi nuncius és püspökök jelenlétében. A pápa nagyon hálásan megköszönte vendéglátói rendkívül szívélyes fogadtatását, mellyel látogatása minden helyszínén találkozott. Mielőtt szálláshelyét a dzsakartai apostoli nunciatúrát elhagyta, köszönete jeléül pápai címerének egy mozaik példányát ajándékozta nekik. 2 napos Pápua Új-Guineai látogatása során 4 nagyobb program szerepel. Szombaton délelőtt találkozik a Szigetország hatóságaival, délután pedig az egyházi vezetőkkel és papok, szerzetesek, hitoktatók képviselőivel. Vasárnap délelőtt szentmisét vezet és homíliát tart, délután pedig az ország legészakibb részén fekvő Vanimo kikötőváros híveivel találkozik. Visszatérve Port Moresbybe, tervek szerint szeptember 9-én hétfőn délelőtt repül tovább Kelet-Timorra. Pápua Új-Guinea a hatalmas óceáni térség egyik országa. A föld 2. legnagyobb szigetének, Új-Guinea szigetének keleti részét és számtalan kisebb szigetet foglal magába. A mai államterülete a gyarmati múlt következményeként alakult ki. Területe Magyarországénak mintegy 5-szöröse, lakosainak növekvő száma meghaladta a 10 milliót. Fővárosa Port Moresby a délkeleti part mentén fekszik. Nevének első részét őslakóiról, a pápuákról kapta. A maláj eredetű pepuák szó jelentése göndörhajú. Nevének másik része a főszigetére utal, amelyet Inigo Ortiz de Retes spanyol hajós nevezett el 1545-ben. Úgy találta ugyanis, hogy a sziget őslakói hasonlítanak az afrikai Guinea lakosaira, és megkülönböztetésül tette hozzá az új Guinea jelzőt.
Pápua új Guinea története. Természeti kincsek és szociális feszültségek. Gyarmati múlt, gazdag természeti és kulturális kincsek, szegénység, bűnözés, kezdetleges infrastruktúra, alacsony élettartam, hagyományos gazdálkodó életmód, sokféle népcsoport, több száz beszélt nyelv. Ez jellemzi ma Pápua új Guineát, a második országot, amelyet Ferenc pápa dél-ázsiai és óceániai látogatása során fölkeres. Az óceániai ország a világ második legnagyobb szigetének, Új-Guineának keleti részét foglalja magába, valamint további 600 szigetet. Lakosainak száma közel 9 millió. Felbecsülhetetlen gazdagságú élővilággal rendelkezik, melynek jelentős része ma is feltáratlan. Ásványkincsei és természeti adottságai dacára fejlődő országnak számít, magas az írás tudatlanság és a HIV-fertőzöttség aránya. Indonézia, a Salamon-szigetek és Ausztrália között fekszik. 22 tartományra oszlik, köztük van a főváros Port Moresby kerülete és a Bougainville-i autonóm régió. A világ egyik legkevésbé fölfedezett országa, melyet védett korallzátony vesz körül, aktív a vulkánműködés a régióban. A szigeten egy hegylánc húzódik végig, legmagasabb csúcsa több mint 4500 méter magas. Az alacsonyan fekvő és tengerparti területeket sűrű esőerdők és nedves vidékek szegélyezik, ahol virágzik a növény- és állatvilág. Két fő folyó táplálja a szigetet, melynek éghajlata forró, nedves, egyenlítői, egész évben esős. A Magyarországnál ötször nagyobb területű Pápua Új-Guinea államformája alkotmányos monarchia. Királya a mindenkori brit uralkodó, jelenleg harmadik Károly, akit a főkormányzó képvisel. A végrehajtó hatalom a miniszterelnök és kormánya kezében van. A szigetország területét a gyarmati múlt alakította. Határos az indonéz Pápua tartománnyal. A 19. század végétől vetélkedtek érte a britek és a németek, majd ausztrál fennhatóság alá került, még 1975-ben elnyerte a függetlenséget a brit nemzetközösségen belül. 1964-ben ült össze az első parlament. A kormányfő a függetlenségi mozgalmat vezető Pápua Nacionalisták pártjának alapítója volt. Michael Sommer 1980-ig maradt hatalmon, majd 1982 és 87 között miniszterelnök volt. 1985-től 10 éven át felváltva kormányzott a Pangu párt és a Népi Demokratikus Mozgalom új koalíciója, de nem sikerült megoldaniuk az ország fő gondjait. A területi feszültségeket Indonéziával, a korrupciót, a nemzeti összefogás hiányát, a véres szeparatista gerilla háborút, mely 1989-ben tört ki Bougainville szigetén, s ami csak 1998-ban zárult le, miután teljes autonómiát nyertek. 2002-ben Sommer újra visszatért a kormány élére, mint az új Nemzeti Szövetség párt vezetője, akinek harmadik mandátuma idején a bűnözés és az AIDS nagyarányú terjedésével kellett szembenéznie. Őt 2011-ben az ellenzéki Peter O'Neill követte, a Nemzeti Kongresszus Néppárt vezetője. 2013-ban aláírtak egy megegyezést az ausztrál hatóságokkal arról, hogy az Ausztrália által elutasított bevándorlókat Manus-szigeten és Port Moresbyben helyezik el büntetés végrehajtási központokban. 2019-ben O'Neill lemondott, miután a földgáz kitermelésre olyan szerződést írt alá a multinacionális vállalatokkal, amely sértette a nemzeti érdekeket. A korábbi pénzügyminiszter James Marape kapott utána bizalmat, de idén januárban súlyos zavargások törtek ki a fővárosban, mert jelentősen csökkentették a közalkalmazotti béreket, amit Marape informatikai tévedésnek tulajdonított. Pápua Új-Guineában jelenleg nagy elégedetlenség tapasztalható a lakosság körében, a magas árak és a nagy munkanélküliség miatt. Az aranyban és rizsben, valamint vízforrásokban, mezőgazdasági és erdőségi területekben különösen gazdag ország, továbbra is Óceánia egyik legszegényebb nemzete, amely főként Ausztrália hatása alatt áll. A lakosság harmada a szegénységi küszöb alatt él, a várható élettartam éppen csak eléri a 67 évet. Magas az AIDS-fertőzöttek aránya, a lakosok alig kétharmada tud írni-olvasni. A népesség nagyon heterogén, több mint 700 törzs él Pápua Új-Guineán, a beszélt nyelvek száma meghaladja a 800-at.
Oszkár és a hagymapince. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra.
ben Németországban Günther Grassnak, az akkor még ismeretlen fiatal írónak jelent meg a nagy feltűnést keltő könyve, amely a Bádog Dob címet viseli. A regény főhőse Oszkár, a fejlődésben visszamaradt infantilis törpe, aki csakis a plédobján keresztül hajlandó értekezni a világgal. Ez az Oszkár egy különleges mulatóhelyre, a hagymapincébe kerül dobosnak. Itt nem búfelejtő italt árusítanak, hanem minden vendégnek, idősnek és fiatalnak, férfinak és nőnek egyaránt egy kis díszes deszkát, egy éles kést és egy hagymát adnak úgymond szórakozásként. Aztán mint egy vezényszóra hámozni, majd vágni, egyre gyorsabban vágni kezdik a hagymát mindaddig, amíg minden szem meg nem telik könnyel, és az egész vendégsereg sírni nem kezd. Az úgynevezett vendégek ugyanis sírni járnak a hagymapincébe, mert olyan fásultak már, hogy csak így tudnak sírni, és kibudjanó könny nélkül mégsem tudnak élni. Fizetnek is azért, hogy kiszikkadt életüket feláztassa a könny, és sírva, zokogva beszélni tudjanak önmagukról, sebeikről, bánataikról. Hogy legalább néhány óráig embernek érezzék magukat. Érző embernek, érzéketlen fadarab helyett. Milyen fogvaszoktató és gunyolódó fotográfiája ez egy modern írónak a modern emberről. Arról az emberről, akinek már csak a hagyma indítja meg a könnyeit, érzelmeit. Vannak, akiknek az ital a hagymájuk. Már csak az ital kábulatában éreznek még valamit, s isznak, mert olykor embernek szeretnék érezni magukat. Vannak, akiknek a felfújt bőrlabda a hagymájuk, s egy elvesztett mérkőzésen még tudnak dühöngeni, azaz érezni, és dühükben még talán sírni is. Egy fiatal lányt édesanyja templomba hívta. Erre a lány annyit mondott: én inkább megnézem a Halálhajó című filmet, mert azt mondják, senki sem marad benne életben. Ennek a lánynak a filmnézés az úgynevezett hagymája. Egy mozi sötétjében elsírja magát, és pár pillanatig embernek érzi önmagát. A fásult szív olyan régi, mint maga az ember. Ezt a befásultságot az okozza, hogy azok az emberek, akik maguk körül forognak, egyre inkább süketté válnak egymás meghallgatására, befelé fordulnak, és némákká is válnak, mert nem tudják elmondani érthetően, ami bennük van. S egy idő után nem is akarják. Amikor beszélek, többször is megtapasztalhatom, hogy nem úgy értenek meg engem, ahogy azt én szerettem volna. Vagy pedig meghallgatok másokat, és mégsem értem jól őket. Ez is süket némaság. Sőt, igazán az. Amikor Jézus feloldja a süket néma nyelvét, és helyreállítja hallását, eszembe jutnak a fogyatékkal élő emberek, akikkel munkám során találkozom. Az ő világuk a mi világunkkal nehezen találkozik. Mégis, magunkat többször sajnálom, hiszen ők szemmel láthatóan többször élik meg a jelen pillanat örömében hétköznapjaikat, mint mi, magunkat normálisnak tartó emberek, akik sokszor nehezebben éljük át, vagy éljük meg, vagy éljük túl mindennapjainkat. Sokszor beszélünk, mégsem értenek. Meghallgatunk másokat, mégsem értjük jól őket. Jó lenne meghívni beszélgetéseinkbe a mestert is, hogy segítsen gondolataink megfogalmazásában és másokra való figyelésünk során. Megkérni őt, hogy megnyíljon nyelvünk, és egyértelműbben fogalmazzunk. Megnyíljon fülünk, és jól halljunk. Megkérni őt, tegyen egészségessé, egész emberré. Különösen akkor, amikor nagyon is annak hisszük magunkat.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 23. vasárnapra Oszkár és a hagymapince címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2011 novemberében elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben József Attila Négy kézláb másztam című verséről a Miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélgát.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagy szeretettel köszöntjük a tisztelt rádió hallgatókat. A Fráter György katolikus gimnázium képviseletében ma Szögecki Sára és Pálinkás Máté beszélgető társaim. Két héttel ezelőtt elkezdtük a kedvenc verseinket idehozni a hitvalló adásába, megosztani a kedves rádióhallgatókkal, és persze saját magunkkal, egymással, és összeadtuk azokat a gondolatokat, elsősorban lelki vonatkozásokat, amelyeket számunkra az adott vers nyújtott. Ma folytatva ezt a sorozatot, Pálinkás Mátét kérjük meg arra, hogy ossza meg velünk egyik kedvenc versét, és az annak nyomán benne felmerülő gondolatokat.
József Attila, négy kézláb másztam. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tátongó világon. Talán sokak számára ismerős volt ez a vers József Attila tollából. Egy darabig megosztotta az irodalmárokat, a két sor, az első két sor, azt egy külön vers töredéknek vélték, azt, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. És aztán később derült ki, hogy a négykézláb másztam az nem az első sora a versnek, hanem ezzel a kettővel indul. Majd utána van két üres sor, és utána kezdődik a négykézláb másztammal a következő verszak. Nagyon lényeges szerintem az első két sor, ahogy indul a vers. Nem is biztos véletlenül írta így a József Attila, hogy hagyott még két sor szünetet, vagy hogy nem lett meg. Hányszor önmagába is megállja magát ez az egy gondolat, ez a két sor, hogy hányszor vagyunk úgy vele, hogy valami problémánk van, vagy akár örömünkben is. Tehát az életnek különböző helyzeteiben keressük az Istent, és annyira-annyira keressük, hogy mégsem találjuk meg. Pedig ő mindig itt van a hátunk mögött.
Az iskolában vannak különböző idézetek úgymond a falon, melyek nemrég kerültek fel, nem csak dekoráció céljából, hanem hogyha valaki mellette elhalad és elolvassa, akkor adjon neki valami pluszt azon a napon. Ennek a versnek az első két sorát én is megláttam iskolánknak a kollégiumában, mikor éppen úgy ültem és kinéztem csak úgy a fejemből, és annyira megfogott, hogy aztán elkezdtem lerajzolni. És úgy éreztem, mikor a kész rajzot megpillantottam, hogy valójában keresztények, sőt, talán inkább a legigazabbnak vallott keresztények mondják mindig azt, hogy hát, hogy én mekkora Isten hívő vagyok is, hogy én mindig egész életemben Istent kerestem, és sokszor nem vesszük észre, hogy ahelyett, hogy mondjuk mindig csak fényeznénk magunkat, vagy mindig keresnénk, ahelyett csak lehet, hogy elég lenne egy kis apró dolgot tenni, mondjuk például megfordulunk, és lehet, hogy már rögtön ott lenne a megoldás, és nem kellene úgymond egyfajta fáradtsággá tenni azt, hogy mi keressük úgymond az Istent.
Számomra az egyik legmegdöbbentőbb a kezdete ennek a versnek, mármint a két soros különálló rész utáni kezdete, hogy négy kézláb másztam. Azért ez olyan fajta letaglózottságról árulkodik József Attila személyes életében, amit kevesen is élnek át, és még kevesebben mernének leírni. Olyan fajta kiszolgáltatottság, szó szerint, hogy szoktuk mondani, hogy padlóra lett küldve, valószínűleg életének ebben a szakaszában József Attila, amivel ritkán találkozunk. Hiszen egy szinten valaki lealacsonyítja magát, ha azt mondja, hogy négy kézláb másztam, meg kiszolgáltatottál, meg egy kicsit nevetségesé is teszi magát. És ezzel kontrasztban nekem igen erős az Isten képe és az Istenhez való viszonya, hogy ugyanakkor úgy folytatja, hogy álló Istenem lenézett rám. Nagyon érzékelteti a kettejük közötti szintkülönbséget. Van egy négy kézlábon egy mászó ember, és van egy álló Isten, aki lenéz rá. Ez a viszonyulás, ez biztos, hogy szerepet játszik valahogy, kiírta magából József Attila azt a személyes élményt, ami életének ebben a szakaszában jellemző volt. De talán pont ez a kezdet segít megértenünk azt, amit igazából le akar írni József Attila, hogy ebből a kiinduló pontból tudott talpra állni. Mert hogy az Isten úgy segített, hogy nem segített. És a szabadságát tudatosította az Isten neki. Ha segít, lealacsonyítja József Attilát, és elismeri a tehetetlenségét. Azzal, hogy Isten úgymond magára hagyta, ebben a helyzetben azzal megtisztelte. Tekintetével követte, de elvárta azt, hogy ő álljon talpra. És talán ezzel tett a legtöbbet Isten neki.
A szabadságról eszembe jutott a szabad akarat igazából, amivel minden ember rendelkezik, hogy igen, hogy Isten itt nem csak a szabadságot, hanem az arra való szabadságot is megadta a költőnek, meg azt gondolom, hogy mindannyiunknak, hogy ilyen helyzetekben igen, képesek vagyunk-e talpra állni, azt választjuk, vagy pedig maradunk ugyanott négy kézláb. És azt gondolom, hogy az életben is sokszor vannak ilyen helyzetek, vagy például mondjuk, mikor már mondjuk kicsit idősebbek vagyunk, akkor nekem többször előfordult a fejembe, hogy egy adott helyzetbe, fú, most miért nem segít nekem senki? Most miért nem mondják meg, hogy mit kéne csinálni? Vagy miért nincs itt valaki, hogy egyáltalán ugye a közelembe legyen? És igazából ilyenkor van az, hogy egy idő után az embernek meg kell tanulnia az, hogy önmaga tudjon dönteni, hogy egyfajta felnőtté válás ez már egy idő után, és amellett, hogy tudjuk, hogy ott van igen Isten, aki mindig vár minket, és tehát lélekben segít nekünk, de hogy ne várjuk el, mint ahogy Tamás atya is mondta, hogy úgymond lealacsonyodjon hozzánk, és ne adja meg nekünk ezt a lehetőséget, ezt a lelkünkből való szabad akaratot, hogy mi felálljunk.
És ahhoz is mekkora erő kell, hogyha valaki, tehát ahogy József Attila négy kézláb feltekintett az ő istenére, és mégsem kezdte előtt dorgálni, hogy miért hagyta, hogy oda kerüljön, hanem felismerte azt, hogy ez az igazi szeretet. Érezd meg, hogy én itt vagyok fölötted, és rám tekintve te magad képes vagy felállni. És nagyon jól használja a második versszak utolsó sorában. Azt mondja, hogy úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. De velem van. És az, hogy itt hagyott magamra, azt úgy használja, vagy kicsit az lehet a szinonimája, hogy egyedül hagyott, de nem magányosan. Nagyon nagy különbség van a két szó között, hogy egyedül van valaki, vagy magányos. És az Isten azt mondja, hogy ekkor is itt van velem. Tehát nem vagyok magányos, csak egyedül hagyott, hogy érezzem meg azt, hogy én magam fel tudok állni. És ez egy hatalmas nagy lelki erő kell szerintem ehhez, hogy amikor az ember ilyen szituációban van, akkor is elfogadja, hogy az Isten ezt adta neki, és hogy ezáltal erősíteni szeretné, és hogy képes lesz ő maga talpra állni az Isten segítségével. Thank you.
Rengeteget beszéltünk erről, hogy négy kézláb van valaki, és az első ember, aki eszembe jutott erről, az maga Jézus Krisztus, amikor a keresztút során ugye háromszor is elesik, és mondhatni mind a háromszor úgymond négy kézláb van. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus valóságos ember és Isten volt, de az emberi volta miatt, ugyebár neki is, ő is érzett fájdalmakat, és ilyen kínok közt nem gondolom, hogy nem fordult meg a fejében, hogy miért hagytál engem egyedül, ugye kérdezhette Istentől. De ugyanakkor ő végig tudta, ahogy Máté is fogalmazott, hogy nem magányos, és hogy innentől kezdve egy olyan hatalmas erő volt benne, ami következtében újra talpra tudott állni, és vállalta értünk a kereszthalált.
Újra visszatérnék a mottószerű első két sorára a versnek. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Érdekes ez a kontraszt, hogy az Isten majdnem, hogy a lehető legközelebb van József Attilához a háta mögött, szinte érinti, és ő pedig elindul előre, botorkál, keresgél, sőt, ahogy kifejezi magát, megkerülte az egész világot. Nyilván nem fizikai értelemben gondolta ezt József Attila, hanem úgy, hogy rengeteget tépelődött, keresgélt lelkében, szívében, hogy hol lehet az Isten az életében. És nekem eszembe jutott az egyház történelemnek a klasszikus alakja, Szent Ágoston, aki szintén hasonlót írt, amikor azt mondta, hogy te belül voltál, bennem voltál, és én kívül kerestelek, mondja az Úristennek. Itt talán még jobban kijön az Isten közelsége, és az, hogy én valahol rajtam kívül keresem őt. És ugye a klasszikus mondat, hogy nyugtalan a szívünk, még benned meg nem nyugszik, Uram. Hányszor vagyunk úgy mi is, hogy akár megkerüljük az egész világot is, az igazságért, a szeretetért, az elfogadásért, egy jó szóért, tulajdonképpen mindenért, ami érték, ami az Istentől van, és az Isten pedig ott van a hátunk mögött.
József Attila megfogalmazta, hogy milyen közel van hozzánk az Isten, és mi mégis sokszor nem látjuk, és rossz irányba keressük. De hol lehet vajon megtalálni?
Mikor kisebb voltam, ugye gyermekszerűen mindig azt mondták az idős nénik, hogy hát hol van a jó Isten, hát odafönt az égben, Mennyországban, hát hol máshol lenne Mennyország, hanem az égbe, a felhők között, még rajzolni is mindig így rajzoltuk le hittanórákon, és ugye aztán később, mikor már nagyobbak voltunk, akkor kellett rájönnünk, hogy erre az a helyes válasz, hogy Isten mindenütt jelen van. Tehát, hogyha most, hogy mi itt ülünk közösen a stúdióban, itt is itt van közöttünk igazából, és hogyha amikor mondjuk például műsor végén is elkezdünk imádkozni, akkor ő is együtt örül velünk, és együtt van velünk. És szerintem ez a világon az egyik legmegnyugtatóbb érzés, hogy amikor otthon is úgy ülök egyedül a lakásban, és tudom, hogy nem vagyok egyszerűen se magányos, se egyedül, mert bármi problémám van, mindig van, aki nekem úgymond a rendelkezésemre áll. El nem tudom képzelni, így nyilván emberi fejjel, hogy itt van ez a hatalmas világ, és hogy Isten mégis mindent lát, hall, és ez számomra felfoghatatlan, hogyha mondjuk most rám figyel, akkor hogy tud mondjuk egy a világ túlsó felén lévő emberre is ugyanúgy figyelni, minden szavára, minden cselekedetére? És ez benne a fantasztikus, hogy ő nem egy olyan valami, nem egy olyan istenség, aki csak mondjuk a jókat szereti, vagy csak ezeket az embereket, akiket ő kiválasztott, hanem mindenkit ugyanúgy gyermekeként szeret, és mindenki bárhol, bármikor segítségül tudja őt hívni.
Az is egy érdekes dimenziója lehet ennek, hogy nem csak az történhet meg, mint József Attilával, hogy nem a megfelelő irányba kezdte el keresni az Istent, hanem az is megtörténhet, hogy ott van az Isten az orrunk előtt, szembe velünk, csak nekünk valami a felismerő képességünket, a látásunkat takarja el, vagy torzítja el. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor nem is az a baj, hogy messze lennénk az Istentől, hanem annak a tudatosítása, hogy itt áll mellettünk. Ehhez azonban kell egy bizonyos érzék az ő felismeréséhez, amely a vele való kapcsolatban tud tisztulni. Tehát az imádságban valahogy ezt a fajta látásunkat tisztítjuk, hogy minél több helyzetben, minél gyakrabban felismerjük az Istent.
Nemrég hallottam egy nagyon szép tanúságtételt, itt kapcsolódva Tamás atya gondolatához, hogy minden helyzetben fel tudjuk ismerni az Istent. Egy énekes nőnek koraszülött gyermeke született, és pár napot élt csak, és meghalt szegény. Egy keresztény együttesnek az énekese, és pár nappal egy DVD felvételük, egy hatalmas nagy koncertjük előtt történt ez. Teljesen feladta, azt mondta, hogy ezek után hogy tudja dicsőíteni az Istent, és hogy ő kiálljon oda, és nem érdekelte már ez a feladat, ami előtte állt, és mégis azt mondta, hogy azért ezt meg kell tennem. És amikor kiállt a színpadra, azt mesélte el, hogy amikor ki tudta azt mondani, hogy én most nem érezlek téged, Uram, de tudom, hogy itt vagy. És amikor ezt kimondta, teljesen felszabadult, és hittel, és tudatosan próbálta a gondolatait is irányítani, és mégis hittel elénekelte a dalokat, amik arról szóltak, hogy mekkora hatalmas az Isten, és mindig gondunkat viseli, és hogy dicsőítsük őt szüntelen. Egy ilyen tragédiájában, és ilyen nagy fájdalmában ezt így el tudta mondani, és őszintén hittel tudta énekelni, és imaként adta oda a Jóistennek. Azt mondta, hogy akkor érezte meg a legjobban az ő szeretetét. És valóban, hogy ezzel tulajdonképpen legyőzte a gonoszt, és hatalmas hitről tett tanúbizonyságot. És bebizonyította, hogy nem lehetnek itt nekünk a Földön akkora problémáink, amelyek hatalmasabbak lennének az Istennél.
Akkor neki is szó szerint úgy segített az Isten, hogy nem segített, igen, és ezzel tett a legtöbbet érte.
Az egyik húgom most áll azelőtt, hogy döntenie kell, hogy hova menjen majd tovább tanulni gimnáziumba, és múltkor beszélgettem vele erről, hogy egyszerűen nem tud már lassan aludni sem, mert hogy állandóan ott van ez a hihetetlen bizonytalanság benne, és hogy nem tud egyszerűen dönteni, és hogy borzasztó ez számára. És akkor jutott eszembe Pál apostol egyik levelében található ez a néhány sor, csak kicsit másképpen, hogy mint sem aggódom, nem féltem életem, csak hogy végigfussam a pályám, és a feladatom teljesítsem, melyet Jézus bízott rám. És ezt mondtam neki, hogy nekem, hogyha bármilyen problémám van, akkor mindig ez az egyik dolog, ami az eszembe jut, mert hogy tényleg nem kell aggódnunk, nem kell félni, hanem úgymond ráhagyatkozni kell a jó Istenre, és tudni, hogy ő mindig velünk van, és segít nekünk, bármilyen megoldhatatlannak tűnő problémánk is legyen.
Köszönöm Máténak azt, hogy megosztotta velünk egyik kedvenc versét József Attilától, amelyet ebben az adásban bontogattunk ki. Még nagyon sok mindent lehetett volna természetesen elmondani róla, és hagyjuk, hogy tovább hasson bennünk ez a vers, amely olyan lelki állapotról és tapasztalatról számol be, amelyet azt hiszem mindannyian átéltünk már, és át fogunk még élni többször is. Jövő héten is folytatjuk a kedvenc versekről szóló gondolatunkat a negyedik verssel. A mai adás imádságot gyanánt hallgassuk meg újra. ezt az istenkereső verset.
Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézláb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Gyönge a testem, óvja félelem, de én a párom mosolyogva várom, mert én velem a hűség van jelen, az üres űrben tántorgó világon.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. Az adást Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Majd a Mit tegyekben Székely János szombathelyi megyés püspök a tettekre váltott szeretetről elmélkedik. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám szól. Ebben Bozsó Gyulát, az Észak-Erdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallják, akit Súlyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott meg. Hajnali három óra után a híreket követően a Közélet reggeli adását ismételjük meg, melyben a 13. Bükkserci favágó versenyre látogatunk, és beszélgetünk dr. Novák Istvánnal a mezőkövesdi Szent László templom újonnan kinevezett plébánosával is. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Beresz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. A viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A nagy gyötrelem után következő időkben a nap elsötétedik, és a hold nem ad világosságot. A csillagok lehullanak az égről, és a világ mindenséget összetartó erők megrendülnek. Olvasom a Márk evangéliumban. Krisztus a világ végének atmoszféráját, nagyságát és borzalmát a prófétától kölcsönzött képekkel ábrázolja, így a felhők, angyalok, természeti katasztrófák, háborúk, hamis próféták, üldözések helyet kapnak benne. A Biblia nem fejti ki részletesen a dolgokat, hanem összefűzi őket, mint az életben is egymásba gabajodnak a dolgok, és nem választhatók szét pontosan. Így van ezeknél a képeknél is. Minden idő katasztrófáit és nyomorúságát felsoroltatják, a háború okozta szorongattatásokat, sőt a csillagvilág katasztrófáit. És mindezeken átcseng az üzenet, hogy még ekkor sem, sőt pontosan ekkor nem hagyja az embert a pácban. Ha mindezek elkezdődnek, emeljétek föl fejeteket, mert elközelget megváltástok. Ez vigasztaló üzenet mindenkor, az atomkor számára is. Jézus figyelmeztet minket, hogy minden körülmények közt számítsunk rá. Egyet jó tudnunk, eljön az utolsó nap, az Úr napja, mely meg fogja engedni, hogy terveibe s azok fölséges kivitelébe belepillanthassunk. Eljön az ő igazságának napja, mikor kiviláglik, hogy neki van igaza, és hogy miért kellett mindennek így és nem másképp lennie. Leszünk mi is látók, addig pedig legyünk hívők. Örvendező, a nagy világ kialakulást s az Isten győzelmeit sejtő hívők. Uram, szeretnék mindig örülni az életnek, és tőled várni annak beteljesedését. Csak te, a boldogság Istene csillapíthatod le vágyaimat. Adj nekem bizonyosságot arra nézve, hogy egyszer benned megtalálom beteljesülésemet.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,